Köszönöm.
Ahhoz, hogy egy kis folytonosságot teremtsek az előző szekció végével, fejeznék egy gondolatot belőle. Azt hiszem, Lengyel Zsolt mondta, hogy a modernitás az egyszerre kibontakozás és válság és egy önpusztító folyamat. Ehhez fog kapcsolódni az előadás is, amelynek címe: Hogyan lesz a művészet Móricz Zsigmond számára a társadalmi felemelkedés közegévé? Önök nem tudják, hogy művésszé lenni az nem pályaválasztás, hanem tébolyda keresés. Az őrültség törvényesítése szabadlábon, közveszélyre, családnak, barátnak, feleségnek bánatára. Az elhangzott idézetet Móricz Zsigmond írói pályakezdését felidéző visszaemlékezéséből választottam, mely az Osváternő tiszteletére rendezett ünnepségen hangzik el 1923-ban. Az önértelmezés egyben a századforduló művészeinek alapkérdését fogalmazza meg, azokat a problémákat, amelyekkel mindannyian szembesülnek. Ezek a problémák három elv viszonyában fogalmazhatók meg, melyek a következők: az örökölt kulturális intézményrendszer merev sztereotípiái, illetve a kapitalizmus logikájától elválaszthatatlan kulturális modernitás eszméi, és a racionálisan nem megragadható írói művészi autonómia. Az irodalom piacképes hivatássá válásának időszakában a munkahely és munkaidő klasszikus ismérvei felől határesetnek minősülő írófoglalkozás az 1910-es években még alig ment át a köztudatba. Ezt jól példázza Móricz utazási igazolványa, melyen a nyomtatvány kitöltője az értelmetlennek vélt író kifejezést újságíróra javítja. Az elhangzott felvetéseket abból a szempontból is fontosnak tartom alkalmazni a Móricz kánonban legkevésbé feltárt alkotóidőszak megközelítésére, mert az erre az időszakra irányuló vizsgálatoknak nem volt mindeddig olyan elemző kritikai felvetése, amely az 1908 előtti színre lépés tétovaságában, sőt lehetetlenségében, és a Hétkreutzerrel hirtelen fordulatként bekövetkezett sikertörténetben folytonosságot talált volna. Ha azonban a modernitás heterogén folyamatnak tekintjük, az 1900-as évek pályakezdése széttartó alakulástörténetként értelmezhető. Előadásomban ennek a folyamatnak egy vonulatát vizsgálom, a művészi autonómia megnyilvánulásának módozatait. A rendelkezésre álló időkeretben két kérdés megválaszolására nyílik lehetőség. Az egyik, hogy Móricz költségvetés naplójában mikor válik láthatóvá a bevételek megnövekedése, igazolja-e a hagyományosan 1908-hoz kötődő nagy fordulatot. A másik, miként mutatkoznak meg az írói autonómia első reflektált nyomai. Továbbá, hogyan tudja autonómiájának sajátos egyéni formáját a nyugat, a lapkiadó vállalatok és a könyvkiadó monopóliumok üzleti köreiben megőrizni. Egy 1902-ben készített házi számadás szerint a Móricz család költségvetése egy hónapban 170 korona. A bevételek és kiadások számsorainak autográf kéziratát MZ ismert írói szignója jegyzi, mely alatt saját bevétele igencsak elenyésző. Idézem: összesen édesapám 40, én 20, kölcsön 95 korona. A családi gazdasági ökonómiai viszonyok érzékeltetik az egymásra hajtság kötöttségét. Ennek a gazdasági egységnek, mint egy megfelelői, azok az identitásképek, amelyeket a címzetre is figyelő narráció formál önmagáról a levelekben, illetve azokról a megszólított személyekről, akikhez akkoriban Pallagi Gyula ajánló leveleivel jut el, néhány a nevek közül Gyulai Pálhoz, Szász Károlyhoz, Lehr Alberthez, Bőti Zsolthoz. A kapcsolat felvételező képességét Móricz családi familiáris kapcsolati viszonyok mintájára képzeli el. Herczeg Ferencre úgy tekint 1903-ban, mint idézen, egy tartalékban lévő nagybátyjára. Ennél még minimalistább Rákosi Jenőhöz fordulása, mint férfihoz. Ebben a levélben saját magának a gyermek támogatásváró szerepét osztja ki, bár szerző szerepben ajánlja magát. A személyes találkozások sem sikerülnek jobban. Elhivatottságát nem tudja tettekre váltani. Az Urániát szerkesztő Szász Károlyt megváratja bemutatkozó látogatásával 1900-ban, a Figyelő szerkesztőségében dolgozó Róbert Jenővel pedig elmulasztja a második találkozót 1902-ben. Nem lesz folytatása a kapcsolatnak, pedig már itt út nyílhatna számára Osváternő köreihez. Modisz leveleiben egyre nagyobb szerepet kap, az elvégzett vagy elvégzendő nagyságára, feszült tanulásra, szakadatlan gyakorlásra való hivatkozás. Egzisztenciális helyzete azonban még nem az írásnak, hanem támogató közbenjárásának, ízlésformálásának hatására változik 1903. decemberében, amikor belép az újság szerkesztőségébe. 1904-ben már saját tőkét gyűjt, takarékkönyvének jelszava Holics Janka. A család alapítás után nehezen, de biztosított a bevételük, majd 1907-ben már növekedésnek indul. Az újság fizetése mellett az Országos Monográfia Társaságtól plusz 200, a Budapesti Hírlaptól rendszeresen megjelenő francia tárcafordításaiért 155 koronát kap. 1908-ban a Hétkreutzer megjelenik a Nyugatban, ekkor nincs bevételi változás, ez a felfedezés éve. De ebben a folyamatban nem is a Hétkreutzer, mint egyetlen elbeszélés a pálya tétje, hanem valami más, ami már az irodalmi piaci gépezet beindulásából következik Móricz körül. Móricz évi honoráriuma 1910-11-re hirtelen 13.436 koronára ugrik, apósa hivatalnokként 10 év alatt keresett ugyanennyit. Móricz ekkor válik meg említett hivatali állásaitól. 10.000-ben mérhető bevételek könyvelődnek. A Sári bíró 10.000 korona, a szerződés a Nyugat kiadó részvénytársasággal 12.000 korona. Ekkora a Nyugat gazdasági finanszírozásában is változás áll be. 1911-ben Hatvani Lajos és köre befektet a folyóiratban. Az Osváth által felfedezett nyugatosok intellektuális szellemi tőkéje új üzleti alapokra is kerül. Ugyanebben az évben Móricz tiszteletdíja, Móricz tiszteletdíja Mikszáth Kálmán nagyságrendjére emelkedik. Sorra jelentkeznek a kiadók, valósággal egymásra licitálnak. Még mindig 1911-ben az ország egyik legtekintélyesebb kiadója az Athénaeum, 6 kötetes sorozatos népies irányregényt rendel meg Móricztól. Befektet a szerzői névbe, és a piacképes parasztematikát árucikké téve orientálni akarja az írói produktivitást. De vajon elmondható-e akkor, hogy a művészet lett Móricz számára a társadalmi felemelkedés közegévé? Az örökölt eszmék és sztereotípiák, valamint a kapitalizmus logikájától elválaszthatatlan kulturális modernitás eszméjei között valahol, valamikor lejátszódott egy személyes belső hang, egy belső küzdelem. Az irodalom intézményeinek heteronómiájában Móricz piacképes hivatást talál, de miként és milyen írásos formában születik meg az az írói autonómia, mely bizonyosan korábban kellett kiépüljön, mint 1908 és 11 között, hiszen Móricz ekkor művek sokaságával volt képes elárasztani a piacot, melyekről a filológia kiderítette, hogy részben korábbi alkotások. Úgy vélem, a visszautasított, sokszor csak tervekből ismert, vagy ma már nehezen olvasható, még premodernnek sem tartható, egyenetlenül koncipiált művek helyett másfajta írásformák lehetnek az új művészi valóságérzékelés kimunkálásának a terepei. Több okból is ide tartoznak azok az íráskísérletek, melyeknek csak jegyzetekben van nyoma. Például Móricz egyik jegyzetfüzetében Rákosi Jenőnél tett látogatását beszéli el 1903-ban. A szöveg szerint az író elbeszélő először tétovázik, elmegy Rákosi házának bejárata mellett, majd visszafordul, a dohánytőzsde előtt képeslapokat nézeget, nem mer felmenni és szembesülni Molière fordításának esetleges rossz kritikájával. Idézem ezt a részt. Nem mulasztom el az alkalmat, hogy tanulmányozzam, hogy egy nagy ember hogy utasítja el a kicsit. Bizonyára önállítás minden önbizalmam, hogy még erre az emberre sem tud jó hatást tenni a művem. Ki fogja elismerni az egész országban, ha ez az ember sem tudhatja elismerni? Ennyit tanulmányozzunk. Muric számára meghatározó a Budapest Hírlap tekintélyes szerkesztőjének visszajelzése is tart is tőle. Az elutasítástól való félelem hívja életre annak a távolságtartó nézőpontnak a kialakítását, amely lehetővé teszi, hogy az író megfigyelő szerepből új típusú írásmód, majd írásgyakorlatot hozzon létre. Az ekkor tehát jellemzően népies nemzeti hangoltságú, történeti tárgyú elbeszélő költemények, idillek, operettek írója végre egy jelen helyzetre reflektáló önmeghatározási kísérlet elbeszélőjévé válik, a jelen idő megélésének és a személyes átélés modernista szituációjában találja magát. Ez a nézőpont segíti majd abban, hogy paraszt és falu témáinak sematizmusát, mint egy más szűrőbe helyezve érdekességet, szenzációt hozzon a nyilvánosság számára. A jegyzetfüzet egy másik elbeszélését Móricz jóval később közli a Nyugatban. Lábjegyzetbe illeszti tanulmánya argumentációjaként, melynek alcímében az írástípus műfajával együtt mondandója tárgyát, a pályakezdés problémáját is megnevezi, jegyzetek egy belső fejlődés történetéhez. A lábjegyzet az akadémia helyszínén elhangzó Gyulai Pál, Szili Kármán, Boroszki Samu, Vértesi Andor és Móricz között lezajlott beszélgetés hozzávetőleges leírását majdnem egészében közli 1922-ben 10 év távlatából. A szituáció rögzítő leíró kéziratoknak nem csak tartalmi, dokumentatív jelentősége lehet a pálya alakulás történetében. A tanulmányozás, a megfigyelés, a másként látás a századforduló sokféle irányzatának újszerű lehetőségét jelenti. Az empirikus, ténytisztelő tanulmányozás során, ugyanis a megfigyelő identitása is átalakuláson esik át, nem tárgyán kívül létezik, hanem belvilágában, ezáltal maga is változik, így hozza létre, úgymond termeli ki a modern személyiséget, aki már másképp is tud írni, mint addig, vagy legalábbis érzékelni tudja lehetőségeinek feszültségforrásait. Számos írásgyűjtemény és magánjegyzet található Móricz kéziratos hagyatékában, nem csak a tárgyalt időszakból. Első formáit 1902-ben fedezhetjük fel a hagyatékban, ekkor a statisztikai hivatalban munkaidő alatt kollégái beszélgetését jegyzi, hogy átélhessen egyfajta szerzői pozíciót. Majd 1903-tól a népköltési gyűjtőutak melléktermékeiként is megjelenik. A periférikus műfaj lassan továbbformálódva egész pályája során gyűlik fel. Ennek kiemelkedő példája az első világháború alatt írt Tükör című sorozat. Lehet-e ebben a formában megvásárolhatatlan dolognak, írásformának értéke? Az idő rövidsége miatt markánsabban jobban leegyszerűsítve kell fogalmaznom, mint szeretnék. Az 1900-as és 10-es években megjelenik egy műveket kísérő, megvásárolhatatlan életműrész, amely csak kéziratokból áll. Párhuzamos írásmunka zajlik, egy adatgyűjtés, finom érzékelés, és egy másik, egy technika, publikálási célú, idézőjelben gyártási sorozat. Ez a maga anyagiságában felhalmozott írás és idő, felhalmozott munka, ami nem szolgálja a piaci viszonyokat. Bourdieu tőke elméleti meghatározását segítségül hívva inkorporált tőke. Móricz olyan írásmódba fektet be, mely nem publikálásra készül. Olyan személyi tulajdon, mely egy következő írásfázisban biztosítja majd piacképességét, és egyben az írásforma szabadságánál fogva kritikai viszonyulást is kifejező írói szerep felfogást eredményez. Így válik lehetségessé, hogy a Nyugat felfedezetje jövedelmeitől függetlenül, de annak biztos talaján megőrize racionálisan nem megragadható írói művészi autonómiáját. Köszönöm szépen a figyelmet!